Na jó, hogy érzitek? Elkezdhessük?
Ja,
simaliba.
Misi, nem mond olyan megnyugtató szöveget, mint mi szoktunk a vendégeinknek.
Miért, mit szoktatok mondani?
Hogy megvágjuk az adást, nyugodtan újra lehet kezdeni, bele lehet
bakizni. Ezt szoktam mondani.
Neked ez a felvétel már megy.
Ezt kénytelenek leszünk megvágni.
De kezdhetjük így is.
Jó, hát ez így elég autentikus. Na jó. Szóval ez egy jóval kötetlenebb adás lesz, és ez azt hiszem, hogy nyilvánvaló abból is, hogy ezt a szkriptet ezt most nem olvasom, hanem megpróbálom fejből felmondani. Azt hiszem, hogy így is rommá fogjuk vágni, hogy Torinát is megnyugtassuk.
Köszönöm.
Na szóval, a célunk az idén is, és ez most már több éves hagyomány itt a HVG-nél, hogy 4 kategórián és 20 jelöltön keresztül mutassuk be ezt az évet. Azért húztam egy kicsit itt a számot a jelölt szóra, mert ez szerintem nem feltétlenül fedi le azt, hogy egyszerre fogunk emberekről, eseményekről és jelenségekről is beszélgetni, és elárulhatok szerintem annyi szakmai titkot, hogy én ezt az adást vártam eddig a legjobban ebben az évben, pedig már sok, én azt gondolom, hogy tök jó adásunk volt, de hogy én ezt kifejezetten nagyon vártam. Viszont ami fontos, és a lelkemre kötötték, hogy mondjam el, az egyik az, hogy van egy hallgatói kérdőívünk, amit arra kérünk mindenkit, hogy töltsétek ki, mert hogy ebből fogjuk azt látni, hogy mit szerettek, vagy mit nem szerettek, és hogy merre vigyük ezt az egész podcast divíziót. A másik, hogy ezek a jelöltek bár a mi fejünkből pattantak ki, de nem mi mondjuk meg, hogy ki lesz a győztes, hanem ezt a kedves hallgatók, olvasók, nézők fogják tudni megtenni, link a leírásban, és hogy szavazzatok. Mit mondtunk, december 10-e?
19.
19-ig, akkor én nem voltam képben itt a határidőben, szóval, hogy december 19-ig tudtok szavazni. 4 kategória van, mint mondtam, az év embere, az év citromdíjasa, az év szava, illetve minden évben most már második éve osztjuk az abszurdum díjat. Szépen lesen ez a felkonf is mehet oda. Na, viszont a jelöltek bemutatásában 3 tanult kollégám lesz segítségemre. Elsőként Galica Dorina, aki közéleti újságírónk, és őt a Mérlegen podcastból ismerhetitek. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velünk a kiváló Lentár Balázs és Lengyel Tibor, akik szintén közéletben szoktak nekünk írni, és őket ismerhetitek a Fülkéből is, ugyanis őket, amikor a nagyvilág, illetve Magyarország dolgairól kell beszélni, rendszeresen szoktam írni. Sziasztok!
Hello! Sziasztok!
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. És akkor nem megyünk messzire, évemberével kezdünk ide. Olyan embereket igyekeztünk összeválogatni, és olyan embereket igyekszünk minden évben összeválogatni, akik valamilyen kiemelkedő közéleti vagy kulturális szerepvállalásukkal mindannyiunk életét valamilyen szinten befolyásoltak, értelemszerűen nem ugyanolyan szinten mindegyik, de ezt majd a jelöltekbe látni fogjátok. Még egy dolgot itt fontos ilyen szolgálati közleményként elmondanom, hogy az, hogy kik kerülnek fel a listára, az bár a mi szubjektív válogatásunk, viszont nem tükrözi az értékválasztásunkat. Egyetlen egy érték számít, hogy ki mekkora befolyást gyakorolhat szerintünk, úgy unblock mindenkire. Úgy ránk is. De hogy itt a személyes preferenciáink, hogy ki kit szeret, ki milyen pártra szavad, mit tudom én, teljesen mindegy. Szerintem nem véletlen, hogy ezen a listán Magyar Péternek bérelt helye van. Tibi.
Igen, pedig Magyar Péter nevét ugye az év elején gyakorlatilag senki nem ismerte, vagy nem sokan.
Hát Varga Judit az égen.
Igen, főleg azok ismerték, akik Neres bulikba találkoztak vele, Varga Judit oldalán például, igen. De most eljutottunk oda, hogy 10 hónappal később ott tartunk, hogy azok vannak kevesebben, akik még nem ismerik a nevét, tehát szinte mindenki hallott róla, Battonyától Nemes Medvesig, és igazából azt lehet még róla elmondani, hogy Magyarország az mindig jól állt az egyfőre első olimpikonok és megosztó politikusok számában, versenyében. Hát ő is megosztó politikus, mert ugye vannak, akik messiásnak tartják, meg annak az embernek, akinek a születésére 15 éve vártunk, és a magyar ellenzék, aki nem csinált semmit 15 évig, és nem bontotta le, vagy esetleg még építette a NER-t, a helyet végre itt egy ember, aki majd lebontja.
Hát ezt még nem tudjuk, majd kiderül.
De ez az egyik,
hát egyik nézőpont, olvasat, igen,
nyilván
igen.
Olvasat. És akkor van persze a másik, akik szerint meg a rendszer által kitartott, de hűtlenné vált, a rendszerhez hűtlenné vált emberről beszélünk, aki hálátlan lett, és politikai szerencselovag mondjuk. Uh-huh. És mondjuk, ha egy kicsit hátrébb lépünk ezekből a nézőpontokból, és próbálunk úgy tekinteni rá, hogy mi az, amit objektíven tudunk róla mondani, akkor hát egyrészt azt, hogy mondjuk erre a messiás szerepre ő picit rá is játszik, szerintem ezt megállapíthatjuk, és valószínűleg egyébként meg is van benne. És egyébként az is látszik, hogy leginkább csak benne van meg. Tehát ott van ő most egy olyan pártnak az élén, meg a vezetőjeként, ahol megint csak az van, hogy ez egy garázscég, még mindig, pedig eltelt sok-sok hónap azóta, mióta a Tiszapárt megalakult, és még mindig egy one-man show-t látunk, amit ő is elismert, hogy ez egy one-man show, de hogy gyakorlatilag még mindig ez egy egyszemélyes politikai vállalkozás, misszió, kinek mi, vagy hogy tetszik. És hát, hogy most ezért-e vagy ennek ellenére, de azért a Tiszapárt mégiscsak eljutott oda ez alatt a mit tudom, 8 hónap alatt, vagy 7-8 hónap alatt, hogy nem csak, hogy megközelítette, a legerősebb ellenzéki párt lett egyrészt, és hogy nem csak, hogy megközelítette a Fidesz népszerűségbe, hanem most már csomó felmérés szerint meg is előzte. Tehát, hogy nem fejfej mellett, hanem beérte és meg is előzte.
Mondjuk, hogy nem is kevéssel, tehát medián szerint már 11%-kal van előtte.
Igen, igen. Tehát, hogy ezt már nehéz hiba határnak mondani. Tehát valószínűleg ugye ezen de ez ugye egy mérés. Hát aztán ugye a Fidesz mindig elmondja, hogy nekik meg más számaik vannak.
Meg aztán, hogy nem közvéleménykutatást sose... kell nyerni, hanem választás.
És most volt nagy mintás közvéleménykutatás júniusban.
Igen, ahol azért szintén jól szerepeltek, tegyük hozzá, úgyhogy igen. Úgyhogy hosszú idő után azt látjuk, hogy van egy valódi a rendszer világát egyébként belülről ismerő kihívója a Fidesznek, ismeri nem csak a szereplőket is akár személyesen, hanem az eszköztárukat. És
gyere kicsi.
És gyerek kicsi, és erre láthatóan föl is van készülve az ilyen lépésekre, vagy húzásokra. Ja, és hát azért ez most már talán elmondhatjuk, hogy azért ezt a Fideszben is talán érzik úgy, hogy ez már rendszer létét fenyegeti. Viszont tartalmilag azért még nem alternatívája szerintem a NER-nek, mert hiszen nem tudjuk, hogy mit szeretne csinálni, és hogyan szeretné csinálni, és ez a programalkotás, ez majd ugye még csak most zajlik. Emiatt érdekes lesz majd a 26-os választás, mert ugye eddig senkit nem érdekeltek a pártprogramok, még a voltak is, vagy nem is voltak sokaknál, de most mondjuk lehet egy érdeklődés afelé, hogy ők mit gondolnak, ha majd kiderül, hogy mik a terveik. Úgyhogy szerintem a 24-es évet tekintve biztosan ott kell legyen az ő neve a jelöltek között, mint évember. Aztán, hogy mondjuk 25-ben, meg pláne 26-ban évemberének lehet-e őt mondani, azt majd a következő adásokban megbeszéljük azokban az években.
They are eating the dogs. Bíróság előtt állt, borzalmas ökörségeket hordott össze. Mégis mindenek ellenére, vagy mindezzel együtt, ő lesz az Egyesült Államok következő elnöke, Balázs, laudáld nekünk Donald Trumpot.
Hát, hogyha az a kérdés, hogy kinek lesz a legnagyobb hatása a világra az elkövetkezendő időszakban, az mindenféleképpen az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz, ez így comes with the territory. Tehát, hogyha befolyást nézünk, akkor mindenféleképpen Trumpé kell, hogy legyen az évembere titulus, függetlenül attól, hogy most szeretjük-e Donald Trumpot, vagy sem. Egyébként még azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy most 2024-ben Donald Trump kétségtelenül meggyőzőbb győzelmet aratott, mint akár a 2016-os választásokon, sőt, mint amit Joe Biden elért 2020-ban. Sőt, még azt is el lehet mondani, hogy Trump az első republikánus elnökjelölt 2004 óta, aki a legtöbb választói szavazatot is elhozta. De mindezek ellenére maga a győzelem mértéke az, úgyhogyha, mit tudom én, így a 60-as évektől kezdve elnézzük, úgy nagyjából a középmezőnybe pozícionálja Trumpot. Ugye az abszolút csúcstartó az a Ronald Reagan volt 1984-ben, aki valami 535 elektori szavazatot hozott el, tehát valami elképesztően sokat. De a politika történeti jelentősége a Trump győzelemnek inkább abban áll, hogy rajta kívül egyedül Grover Cleveland volt az, aki úgy tudott elnökválasztást nyerni, hogy kihagyott egy ciklust. Tehát Cleveland egyébként nagyon sok szempontból hasonlít a Trumpra, tehát ő is egy nagyon szabadszájú ember volt, aki nagyon szerette volna a pártot, a saját, ekkor még ugye a demokrata pártról beszélünk, a saját formájára, a saját képére alakítani, megvetette ő is a médiát, és az ég a tegyvilágon nem tanult semmit a hibáiból a második ciklusára, és eznek egyébként a párt itta meg a levét. Egyébként nagyon vicces, a Clevelandről feljegyezték, hogy amikor azzal cseszegették, hogy nevezzen ki több demokratát az állami hivatalokba, akkor azt mondta, hogy akkor mostantól naponta két lótól, vagy nevezzek ki az eddigi egy helyet. Tehát ezek, mondom, tökre lehetnének intőjelek Donald Trump számára is, de úgy tűnik, hogy ő sem abból a fából faragták, aki olyan nagyon szeret tanulni a hibáiból. Viszont azok a vádok, amiket Donald Trump-al szemben megfogalmaztak a kampány folyamán, és ezek közül nyilván a legsúlyosabbak azok a büntetővádak, amikkel kapcsolatban még egy elmarasztaló ítélet is született, pontosabban a bűnösségét mondták ki, elmarasztaló ítélet nem született.
Itt az már egyikbe se fog.
Az már egyikbe se fog, de hát ugye ennek az egész sztorinak a méregfogát személyesen Joe Biden húzta ki azzal, hogy kegyelmet adott Hunter Bidennek. Úgyhogy innentől kezdve ez a sztori, tehát innentől kezdve, hogy a kampányban kit, mivel vádolunk, ez innentől kezdve teljesen lényegtelen. És emellett meg az is tény, hogy Trump egy minden szempontból legitim választást megnyerve, ráadásul a választók többségének a bizalmát élvezve válik az USA elnökévé. Ebben a helyzetben az ellenoldal mindössze annyit tehet, hogy önvizsgálatot tart, és a legközelebbi kampányok folyamán megpróbálnak olyan problémákkal a strompóba állni, amiket a választók többsége is fontosnak tart.
A médiát kifejezetten nem szereti, és annak úgy bizonyos alapját azért látjuk is, viszont az elvitathatatlan, hogy Milák Kristóf, mondhatjuk, hogy generációnk egyik legnagyobb sportolója. Szerintem egyébként gond nélkül, igen. Nem véletlen az sem, hogy ő ott van most az évembere szavazásunk jelöltjei között.
Hát igen, az eleve nem volt kérdés, hogy a 6 olimpiai bajnokból legalább egynek be kell kerülnie a top listába, és elég nehéz volt dönteni, hogy melyik legyen. Egyébként, ahogy egymás között beszélgettünk, hogy ki lenne rá a legméltóbb, gyakorlatilag mindenki más választ mondott, és mind a 6 bajnoknak a neve előjött. Végül azért Milákot választottuk, mert azt gondoltuk, hogy ő volt az, akinek a szereplései, nem csak a sportszereplései, hanem az is, ahogy a médiában megjelent, egy kicsit emeltek az amúgy is gyönyörű eredményen, ami mindenkinél megvolt. Ugye ő tavaly júniusban lépett vissza az edzésektől, a fukuokai világbajnokságon nem indult el, és akkor nyilatkozta, hogy egy nagyon mély hullámvölgybe került, mint testileg, de alapvetően azt lehet belőle kihallani, hogy talán elsősorban mentálisan. Akkor azt ígérte, hogy 2-3 hónapon belül visszatér majd a medencébe, végül összesen 8 hónapot hagyott ki, ami már odáig fajult, hogy végül az úszószövetség elnöke Vladár Sándor adott neki ultimátumot, hogyha január végéig nem kezd el edzeni, akkor elbúcsúzhat a párizsi álmoktól, és még előtte olyat is mondott, hogy Milák tartozik annyival Magyarországnak, hogy a benne lévő tehetségét nem hagyja veszni, és beleteszi azt a munkát, amit elvárnak tőle. Végül Hosszú Katinka is felszólalt, hogy nem tartozik Milák senkinek, és a sportvezetés inkább legyen neki hálás. Mindegy, hosszú történet, mindenki fúrt mindenkit, végül Milák mégis elkezdett edzeni. Az továbbra is kérdés, hogy pontosan kivel, hogy és mikor, és erre mindez ideig nem adott választ, minden esetre az olimpiai arany meglett, ami még mindig nem volt elég, tehát erre is jöttek olyan reakciók, hogy jó, de ha többet vagy máshogy edzett volna, akkor elindulhatott volna több számban, és akkor nem csak egy ezüstöt szerzett volna az arany mellé, hanem még ki tudja hány számban állhatott volna dobogóra.
A nagyanyámnak kerekelett volna, ő lett volna a körülti villamos, ennek semmi jelentősége igazából.
Így van. Viszont miután újra edzeni kezdett, akkor egy nyilatkozatot adott ki, amiben mondta, hogy reméli, hogy ez is tudja motiválni az embereket, hogy valaki egy hullámvölgyből is ki tud mászni, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a sportolóknál azért nagyon gyakori, hogy akár testileg, akár szellemileg kiégnek, kicsit pihenniük kell, azért erre számos más sportolót láthattunk, kezdve az amerikai Simone Biles-tól, aki szintén olimpiai bajnok lett kihagyás után. Úgyhogy igen, ez volt a lényege, hogy nem csak úgy lehet sikert elérni, hogyha valaki mindig 100%-on pörög, hanem egy kicsit visszalép, és magára koncentrál, ami szerintem egy nagyon fontos üzenet, nem csak a sportban, hanem amúgy is.
Volt azonban egy olyan jelöltünk is, aki, ha nem is egész évben, de igen-igen sokáig 100%-on pörgött, mert azért ahhoz, hogy valaki 3 aréna koncertet egymás után le tudjon hozni, az mondjuk úgy, hogy egy igen komoly teljesítményre utal, mindezek mellett mozifilm készült róla, a külföldi turnéja az már átnyúlt, hogyha jól emlékszem, 2024-ben is. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Tehát, hogy ez Baukó Attila Azaria, aki bár tavaly is a jelöltek között volt, de idén is abszolút megérdemeltem, van itt a helye. Viszont van itt egy olyan ember is, aki szintén szerepelt már korábban listánkon, évembere szavazáson, sőt, mi több, meg is nyerte azt. Karsai Dániel, alkotmányjogász, nemrégiben, most már bő egy éve eltelő azzal, hogy ő bizony beteg, és nagyon beteg, és hogy ő azért fog küzdeni, hogy az életvégi döntés Magyarországon szabad lehessen. Az első harcát idén elveszítette.
Igen, tehát Karsai Dániel most már több mint 2 hónapja halt meg, a légzése omlott össze, amire mindenki számított, hogy előbb-utóbb ez meg fog történni, de ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embert megrázott. Azt azonban még láthatta, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletet hozott az ügyében, amit elutasítottak. Még itt se adta fel, ez júniusban történt, újra tárgyalási kérelmet adtak be, ezt is egyébként elutasította azóta a bíróság. És azt is ígérte, hogy újabb népszavazást fog kezdeményezni, ezt már akárhogy is nem ő fogja megtenni, ha lesz, akkor sem. Viszont ami miatt azt gondoljuk, hogy abszolút itt van a helye a listán, az az, hogy elindított egy olyan párbeszédet, amire hosszú évek óta nagyon nagy szükség volt, és eddig senki nem merte igazán felhozni. És ez az, ami egészen biztos, hogy a halálával nem zárul le. És egyébként itt egy személyes történet jutott eszembe. Egyszer egy kollégám mondta, hogy ritkán tapasztaljuk azt, hogy az újságcikkeinknek tényleges hatása van, de pont amikor Karsairól elkezdett cikkezni a sajtó, nálunk is ugye interjúk készültek vele, rengeteget foglalkoztunk a témával, akkor hallottam egyszer a buszon egy beszélgetést, egy olyan járaton, ahol egyébként nem ilyen nagyon magas röptű, világmegváltó témák szoktak feljönni, ahol két 17 éves lány beszélgetett erről, és hogy egyébként, hogyha ők olyan helyzetben lennének, akkor képesek lennének-e meghozni ezt a nagyon nehéz döntést. És nem voltak egy véleményen, de hogy teljesen kulturáltan tudtak vitatkozni, ami megint csak egy nagyon rég nem látott példa, és végül arra jutottak, annyiban tudtak megegyezni, hogy ha Karsai egyébként az eutanázia mellett döntene valamikor, akkor miért ne lehetne jogában ezt megtenni. És hát remélem, hogy még sok ilyen beszélgetést fogunk hallani a következő években.
A beszélgetések viszont gyakoribbak az olyan emberekről, akik most fognak következni. Itt én annyi ötletünk volt a citromdíjasokra, hogy kifejezetten vért kellett azért verítékeznünk, hogy valahogy összehúzzuk azt a shortlistet, és itt kérünk elnézést a régi ellenzéki pártoktól és Gyerekkicsi Mencer Tamástól is, hogy ők erre a listára már nem fértek fel. Igyekszünk nekik jövőre helyet szorítani, hogyha ugyanígy produkálják magukat, mint idén. De hogy a döntés az természetesen megint csak nálatok van, tehát a legnagyobb faszkában, bocsánat, nyápotlás, tehát a legnagyobb idiótákra idén is ti tudtok szavazni, úgyhogy azt majd ti döntitek el, hogy ki volt idén a legcikibb, a legbénább, és kapásból Bese Gergővel fogunk nyitni.
Most a Bese Gergőnek a sztoriát azt szokás valamiért összekötni a katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések sztoriával, tehát közben meg tökre nem erről van szó.
Köszönöm.
Tehát a Bese sztori az sokkal inkább állítható párhuzamba Szájer József esetével. Ugye van egy tehetséges, intelligens, agilis figura, aki az érvényesülés érdekében nagyon sok mindent hajlandó feláldozni, és ez gyakorlatilag addig repíti, hogy ő lesz a kormánypárti kommunikáció első számú egyházi figurája.
Püspököket beelőzve, tesz az erőzítség.
Az esztergomi érseket beelőzve, tehát igen. Hogy fizetést kap a KDNP-től, hirdeti a párt igéjét, megpróbálja összegyúrni az evangéliumi tanításokkal, de hogyha ezek konfrontálódnak, akkor inkább az evangéliumot hanyagolja. Majd egy szép napon kiderül, hogy a fickó életvitele nem, hogy a saját egyháza tanításaival nem egyeztethető össze, de a párt által és ebből kifolyólag önmaga által is harcosan hirdetett értékeknek sem felel meg. Sőt, éppenséggel ellenkezik velük. Aztán megfogják és kidobják a kukába, és mindenki próbál úgy tenni, mintha sosem lett volna rovat a KDNP házilapjában. És nagyjából ez az a pont, ahol még talán lehetne arról beszélni, hogy nagy magasságokból kell iszonyú mélységekbe zuhanni ahhoz, hogy az ember szembesülni tudjon a hibáival, és némi önreflexióval magába fordulva átgondolja az életét. De Bese Gergőt nem ebből a fából faragták, hanem a lehető legcinikusabb módon fordított egyet a köpenyegén, és immáron politikai üldözöttként próbálta eladni magát az osztrák katolikus egyháznak, aki azelől a politikai légkör elől menekülne, amit néhány héttel korábban még ő maga gerjesztett. Na, és ezért jár a citromdíj. Köszönöm.
Volt valaki, aki csak az év utolsó harmadában kezdte el rázni a pofonfát, de akkor nagyon. Ígérem, mi pofont azt nem fogunk neki jutatni, de egy picit most megcibáljuk azért Orbán Balázst.
Igen, hát Orbán Balázs ugye egy érdekes figura, mert direkt végignéztem az idei híreinket, amiben Orbán Balázs szerepelt. Ugye Orbán Balázs a politikai igazgatója a miniszterelnöknek, ez egy viszonylag új, de annál erősebb pozíció, és nem is annyira nagy hatalmú ember, mint például Rogán Antal, de a befolyása és a fontossága az talán összevethető az övével. És na igen, szóval megnéztem, amiket írtunk róla egész évben, és az látszik nyilván, hogy ő többet jön ki a fényre, mint Rogán Antal, és gyakrabban szólal meg közéleti és sötét, ugye aktuálpolitikai kérdésekben, de azért az első 9 hónapban, tehát szeptember végéig, az úgy telt el, hogy olyanokat találtam csak, tehát olyanokat került be a hírekbe ideig, óráig, de tényleg ilyen egy-egy napra, mint hogy beszólt Magyar Pétertől Hillary Clintonon át Matolcsi Györgyig, hát elég sokaknak, vagy hogy Tusvány Ostól Washingtonig járta a világot, és Donald Trumpnak hízelgett. Tehát ezek ilyen kis egy 5 perces valamik voltak. És akkor eljutottunk szeptember végéig, amikor bement az amúgy baráti Mandiner műsorába egy ilyen teljesen ártatlan kis beszélgetésre.
És akkor... Bocs, Tibi, ne haragudj, csak hogy szinte megint csak legyen valami, amit rögzítünk. Tehát a miniszterelnök politikai igazgatója bemegy, és közös műsort gyárt az amúgy elméletileg kormánytól független Mandinernek az újságírójával. Tehát ennek egy abszurdum, így az külön kijárhatna simán.
Hát nézd, erre volt igény, tehát, hogy...
Kinek mit intézett
kinek
a kormánya?
Mit intézett a kormánya, így van. Szóval ő bement, hát hívták, bement, ő egy ilyen ember. Ott a helye, ott segít, ahol tud. Na de nem is az, hogy bement, hanem beszélt. És miket mondott? Azt mondja, hogy... olyan mondatot mondott, ami nem csak, hogy a karrierjében példátlan módon nem 5-10 percig vagy egy napig uralta a sajtót, hanem egy teljes hónapig, de hogy majdnem a karrierjébe is került. Azt mondta, és akkor itt idézett, de pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 éve, mert felelőtlenség. Na most valószínűleg az elmúlt hónapok gyakorlatát követve csak be akart szólni Zelenszkijnek, vagy hát vélelmezem, de ugye azért ezt nehéz volt nem úgy értelmezni, mint hogy az 56-os szabadságharc hőseit ő megtagadta. Hát és ezt a legtöbben így is értelmezték, és elég erős ösztűz zúdult rá, meg erős kritikák érkeztek. Ő is viszonylag gyorsan elkezdett magyarázkodni, és ami még meglepőbb volt, hogy szintén viszonylag gyorsan nem más sietett az ő segítségére, mint Orbán Viktor, aki utána a Kossuth Rádióban, hát ilyen, hoztam is meg nem is módon, egy picit megfedve, picit megvédve, azt mondta, hogy hiba volt, de hogy igazából félreérthetően fogalmazott. És akkor nagyjából úgy tűnt, hogy ezzel ugye le is zárta a kormány ezt a dolgot, nincs mit nézni, lehet tovább menni. És igen, és hogy végül is nem került ez neki semmilyen retorzióval nem járt, nem került az állásába, hogy aztán azért, mert hogy mondjuk rájött a Fidesz arra, hogy ilyen káderhiányos időkben, ilyen nehéz időkben, mint ahogy a kegyelembotrány tanulságából.
Mindjárt, ne spoilerezz.
Talán tanultak, hogy nem szabad azért túl gyorsan elengedni az ilyen fontos embereket.
Volt mellette egy doktori védése is, amiről rengeteget írtunk, és olvashattok ti is a HVG-n. Az is igen szépre sikerült.
Igen, ez már ugye, na azzal most már megint az van, hogy abban több napja, hete tartja magát a hírekbe, szóval amit az évelején nem csinált, azt most bepótolja évvégén, úgy látszik.
Viszont évelején csinált helyette más balhét. Tehát azért az, hogy mondjam, azt szerintem egy politikai teljesítmény, hogy valakinek vagy valakiknek sikerül összehozni a 14 éve fönnálló NER-nek a létező legnagyobb politikai botrányát, és Novák Katalinnak, Varga Juditnak, úristen, majdnem Mihályt mondtam, zárójelbe zárva, illetve Balogh Zoltánnak ez a bravúr, ez összejött még hozzá pont, hogy egy olyan ügyet sikerült, hát telibe tökörrugniuk, ami a Fidesznek az egyik abszolút ilyen központi témája, és ez a gyermekvédelem, azzal, hogy kiderült, tehát ez nem egy idei sztori, ezt, hogyha kiderül korábban, már tavaly is megkaphatták volna, hogy sikerült kegyelmet adni annak a K. Endrének, aki a bicskei pedofil, most majdnem kimondtam a nevét neki is, V. Jánosnak falazott, és próbált meg hamis vallomásokat kicsikarni a bicskei gyermekotthonnak a bántalmazott, illetve szemtanú lakóiból. Az a helyzet, hogy ez önmagában is egy piszok súlyos sztori lenne. De az, hogy ennek a sztorinak hála, és most hangsúlyozom, nagyon messze van még 2026, de hogy kézközelbe kerül a NER-nek a teljes bukása, ez, hogy mondjam, hogyha ez így lesz, akkor ezt a Fidesz nekik még nagyon meg fogja köszönni, mi most ezt a teljesítményüket csak egy citromdíj jelöléssel tudjuk nekik meghálálni. És akkor jön egy másik. Ezt az elválasztott nem véletlen hagyom benne, ugyanis egy olyan felsorolás jön, amit nem kötnék az említett trióhoz még akkor sem, hogyha megérdemelnék. Ütik szegényt, összefosta magát, illetve pofára esett. Ezek a szalag címek, ezek a forinttal kapcsolatban mentek elképesztően nagyot a magyar sajtóban néhány évvel ezelőtt. Nagyon szerettem egyébként őket. És idén Sztolcsa Viván kollégánk azt mondta a MÁV-val kapcsolatban még nyáron itt a Fülke Podcastban, hogy egy valamire való közlekedési miniszternek abban a helyzetben, amiben jelenleg a MÁV, illetve a magyarországi közösségi közlekedés van, hát a minimum az, hogy illene vennie a kalapját, kabátját, illetve szépen elköszönni. Lázár János nem így tett. Darina, rajtad a sor, hogy beszélj nekünk egy kicsit a forinti tüneteket produkáló MÁV-ról, illetve miniszteréről.
Én egy kicsit félek a MÁV-ról beszélni, mert attól tartok, hogy Lázár János megvádol minket is azzal, hogy nem tiszteljük a vasutasokat, ahogy egyébként mindig teszi, amikor valaki teljesen jogos kritikát mer megfogalmazni a MÁV-val kapcsolatban. Úgyhogy ne ragozzuk azt, hogy amiatt áll le a déli pályaudvar, mert átmegy egy vonat a piroson, vagy hogy az elavult pálya miatt kisiklik egy Intercity a keletiben, és az egész országnak a közlekedése megbénul gyakorlatilag egy teljes napra, vagy hogy az első hónál megint csak összefossa magát a MÁV. Jól használtam?
Abszolút.
Ezzel párhuzamosan egyébként az online jegyvásárlás is összeomlik. Mindegy, ezeket Lázár János nem érzi úgy, hogy különösebben az ő felelőssége lenne. Például az egyik ilyen említett kisiklásnál egy teljes napon keresztül kellett várni arra, hogy megszólaljon, és végül az volt az első reakció, hogy visszaszólt Vitézi Dávidra, aki azt mondta, hogy azért siklott ki a vonat, mert azt a pályát nem újították fel, amit egyébként Lázár lehúzott a listáról. Tehát tervben volt, de nem. És akkor ezen kezdett el vitatkozni vele. Egyébként az egyik személyes kedvenc sztorim a vasúttal kapcsolatban, hogy a statisztikákban egyébként azt látjuk, hogy egyre többen használják a vasutat, aminek az egyik oka az, hogy a vármegye bérleteknek az elszámolásával trükköztek, tehát eddig havonta 26 utat ért az, ha valaki bérletet vett, és aztán Lázár fogta magát, és kiadta, hogy legyen kétszer ennyi, úgyhogy most már havonta 52 utazásnak számít egy vármegye bérlet, amire igazából nem tudjuk, hogy ezt mégis miből számolta ki.
Matematikusan.
Köszönöm. De egyébként szerintem Lázár egyre inkább hasonlít egy mémre, vagy hát jobban hasonlít egy mémre, mint egy miniszterre. Szóval például, amikor ez még ugyan tavaly volt, de nagyon szerettem, hogy látványosan készpénzzel vesz jegyet a Szeged-Szabadka vasútra. A jegyvásárlásról, az online rendszerről például pár hete azt mondta, hogy teljes baromság a rendszer, ahogy működik, mert hogy miért kell megadnod az anyád születési nevétől kezdve az irányító számodig minden adatodat ahhoz, hogy vegyél egy darab vonaljegyet.
Ez tényleg baromság, ebben én egyetértek Lázár Jánossal.
Teljesen, de hát ő van abban a pozícióban, persze, hogy ezen tudna változtatni.
Persze. De egy dolog, amiben egyetértünk Lázár Jánossal, ezt írjuk fel a kéménybe, vagy nem tudom.
Abszurdum díj.
Olyasféle is lehet.
Na mindegy, de hogy ígért egyébként új applikációt jövőre, ezt kíváncsian várjuk, mint ahogy a százas nagyságrendű járműbeszerzést is, amit szintén akkor ígért meg, amikor Magyar Péter a katasztrófa témák között válogatva vasúthoz jutott. Ugye ez az ikonikus hív a vasút, vár a Lázár üzengetés.
Így. Ez súlyos.
De egyébként ott volt egy olyan ígérete is, hogy majd magántőke bevonásával újítják fel a pályaudvarokat, amiket megint csak központi költségvetésből nem sikerül. Ez egyébként azóta ki is derült, hogy fog megvalósulni. Néhány napja mondta, hogy gyakorlatilag albérletként adják majd ki az üzlethelyiségeket a központi pályaudvarokon, és akkor majd a vállalkozó, aki használni kívánja a helyiséget, felújítja, és aztán annyi hónapig, amennyibe kijött a felújítás költsége, ingyen tartózkodhatott. Igen, szóval a vasútnál azt hiszem, hogy a jövőre csak egy mondat jöhet, hogy csak felfelé.
Nem hittem, hogy 2024-ben még valaki ezt
a mondatot, mondom, ettől a mondattól nekem PTSD-n van, de hasonlóan PTSD-n van az olyan mondatot, mint hogy utolérjük Ausztriát, azt, hogy mikor, azt most már nem nagyon mondják, meg azt se, hogy Ausztriát, egyelőre jó lenne mondjuk Romániát befutni. A helyzet az, hogy mindig majd jövőre lesz jobb. Idén is tudjuk, hogy majd jövőre lesz jobb a GDP adat, a jövőre lesznek jobbak a fogyasztási adatok, jövőre lesz kisebb az infláció, akit agyonverünk, és lenyomunk a föld alá, és csinálunk vele mindent. Viszont a helyzet az, hogy szarabul élünk, mint 4 éve, vagy akár, mint 8 éve.
Nem kellett volna kidobni azokat a plakátokat a Fidesznek.
Uh-huh. Újra lehetne hasznosítani. Igen, igen, igen. Na, tehát én azt hiszem, hogy ennyiből is abszolút egyértelmű, hogy a magyar gazdaságpolitika, illetve annak újabban már, illetve márciustól végképp teljhatalmú irányítója Nagy Márton abszolút esélyes a citromdíjra. És mindehhez még mellé tenném, hogy a kedves hallgatónak ismét csak eszébe jusson, hogy igen, jövőre Nagy Márton fogja írni a költségvetést is, ugyanis Varga Mihály a jegybank élére távozik. Nincs kedvem nevetni, ellenben megint csak szolgálati közleményként mondom, hogy töltsétek ki a hallgatói kérdőívünket, link a leírásban. Nagyon sokszor picsogunk azon, hogy egyetlen egy szóra, illetve egy szóköré felépített narratívára vezetik le az emberek a politikát, ezek spindoktoroknak, vagy mindenféle politika csinálóknak az ötletei. Élt ezzel az eszközzel Magyar Péter is, amikor ugye vitáról beszélt az Európai Parlamentben, holott egyébként annyi volt, hogy felszólalt, és csúnyán nézett Orbán Viktorra, meg kezet fogott vele. Nem volt az vita. A Fidesznek is vannak ilyen varázsszavai, hogy migráns, meg Soros, meg újabban, hogy gyerekkicsi, bocsánat, ezt nem tudom, tehát ez nekem beleégett az agyamba újabban, de nyáron ez a trend még a békemisszionál tartott. Tibi.
Igen, és az az érdekes, hogy ugye a békénél ez a békemisszió szó, ez tényleg az idei évnek a szava, de hogy például a háború, az sokkal régebb óta a Fidesz sajátja, vagy a NER-nek, vagy sőt Orbán Viktornak.
Szeretkezne háborúz, hogy mi?
Nem, az izgalmasabb lenne, de ő inkább úgy használja. Tehát, hogy lényegében ő 2010 óta ugye mindenkivel háborúzik. Mikor kivel, de a lista azért egy ilyen 20-30 tételes, a pedagógusoktól Sorosig, meg hát most tényleg mindenki, a hajléktalanok, volt már rajta mindenki, és neki ez, tehát a háború, a harc, a ugye utcai harcos, meg feketeöves, meg a ninja kormány, tehát hogy ezek a harcias retorikai elemek, ezek ezer éve tényleg folyamatosan megvannak. És akkor most bejött a béke, amit hát ugye nehezen dolgoz fel az ember ezek után, hogy ez a harcias attitűd, és akkor most hirtelen békét akarunk, meg sőt, ha jól emlékszem, akkor 22-ben is békét akart, és azért ment a Putyinhoz picivel korábban, mint hogy elindult volna a háború, hogy ő majd béke nagykövet lesz, de ennek a, hogy mondjam, a
de sikerült.
Igen, tehát hogy mondhatjuk talán mérsékelt sikernek, vagy akár erőteljesebben kudarcnak is, szóval, hogy ez nem tántorított el attól, hogy nyomuljon ugye ebben a béke misszióval újra és újra, és most ahogy az EU soros elnökséget ugye megkaptuk, hát ő tényleg hátára vette a hátizsákját, és elindult béke misszióra a nyáron, hogy a maga szerény eszközeivel mindent megtegyen az Ukrajnában zajló háború lezárásáért.
Itt a szerényen van a hangsúly.
Igen. Tehát, hogy azért, hogy nehezebben lehessen ebbe belekötni az Európai Unió egységét alig erősítő akciójába, ugye végül nem csak Moszkvába ment el, hanem lényegében mindenhova is. Tehát, hogy ott is voltam jó, de elmentem Amerikába, mindenhova. Tehát
meg ugye Kijevbe.
Kijevbe is, igen, meg Pekingbe, meg mindenhova. És ettől függetlenül szerintem ez a politikai húzás, ez sem neki, sem a soros elnökségnek, már magának ennek a rotálódó tisztségnek, és Magyarország politikai megítélésének sem. Tehát őt sokkal többet ártott, mint amennyit talán használt Putyinnak és az ő céljainak. Persze, ha ez volt az ő szándéka, hát ezt nem tudhatjuk. És hát ettől függetlenül ez a békemisszió szó, ez szerintem sokáig megmarad még az ő szótárában, miközben persze itthon ugye háborús rendeleti kormányzás van, szóval bárhova nézünk, egy önellentmondás az egész.
Maradjunk egy másik ilyen habonyi, rogáni, nem tudom eldönteni, de szóvirágnál a szuverenitás.
Hát mondjuk azt rá, hogy ez az új fából vaskarika, mert eleve belpolitikai témaként tálalják a nemzeti önrendelkezésért való küzdelmet, amit hát általában nem belföldön szokás megvívni. Amit meg egyébként külföldön csinál az Orbán kormány szuverenitás védelem címszó alatt, az meg konkrétan nevetséges. Tehát maga Orbán Viktor az, aki elmondja, hogy évszázados távlatban nem volt olyan aktív és kiterjedt a magyar külpolitika, mint az elmúlt években. Na de csokolom, miért? Azért, mert NATO és Európai Uniós tagállamok vagyunk. Na most ahhoz pedig, hogy ezekbe a klubokba minket beengedjenek, ahhoz az önrendelkezésünkből valamennyit fel kellett adni. Tehát lényegét tekintve az, hogy amiért most jelenleg a magyar külpolitikának a mozgástere, meg a magyar gazdasági lehetőségeknek a mozgástere olyan példátlan, hát az nem azért van, mert éppen csapkodjuk az asztalt dühösen és ordítozunk, hanem éppen annak ellenére. Tehát a kis országok külpolitikai és gazdasági mozgásterét a szövetségi rendszerük ereje jelöli ki. Márpedig egy szövetségi rendszerhez csak is az önrendelkezés részleges feladásával lehet csatlakozni. Magyarán nem csinálhatjuk azt, amit akarunk, és akkor, amikor csak akarjuk. Például uniós tagállamként nem köthetünk az uniós irányelvekkel, illetve szankciókkal ellenkező kereskedelmi szerződéseket, Strasbourgban felülbírálhatják a kúria által kimondott ítéleteket, illetve nem tehetünk olyat, ami ellenkezik az uniós alapelvekkel. Például nem vezethetjük be újra a halálbüntetést, akármennyire szeretné azt maga Orbán Viktor is. De hogy ez jó üzlete, arról el lehet vitatkozgatni, meg szuverenitásvédelmi bohózatokat is elő lehet adni róla, ugyanakkor van egy csomó önrendelkezésének teljes birtokában lévő ország tőlünk délre, a Balkánon, amelyik alig várja, hogy meghozhassa ezeket az áldozatokat a csatlakozásért cserébe. Ezt úgy két brüsszelezés között nem ártana ízben tartani.
Meg mondjuk az én fejemben azt sem nagyon fér, hogy a szuverenitás meg a konnektivitás politikája hogyan fér el egymás mellett, de ezt nem most fogjuk megfejteni, ugyanis tavasszal egy fideszes visszalépés, valamint egy mondjuk úgy, hogy LMP-s beugrás a nagypolitikába, az úgy felkavart az elővizet Vitézi Dávidról van szó, illetve az ő, illetve Karácsony Gergely párbaját követő újraszámlálásról, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, ez a kulcsszó újraszámlálás, ugyanis ebből kettő is volt. Kettő, jól mondom?
Ja, igen.
Kettő volt, igen. És a végén Karácsony nyert, hogy mit, azt szerintem ő is csak most kezdi el izlelgetni, ugyanis egy olyan közgyűlést kapott, ami hát mondjuk úgy, hogy önkormányzatisággal kapcsolatos ismeretekkel, hadilában álló képviselőkkel kellene irányítania egy várost, ami nehézségekbe ütközik, és akkor nagyon finoman próbáltam meg körülírni azt az állapotot, ami jelenleg a Városházán uralkodik, és amit egy olyan bohózat előzött meg, mint amit nyáron láttunk az újraszámlálás képében. Egy kis kulisszatitkot kössünk ide. Amikor idén Novák Kataniról kiderült, aminek ki kellett derülnie, az egyik kollégánk létrehozott egy olyan vezércímkét, ez a valószínűleg minden szerkesztőségben ismerős, amit minden a témában megjelenő cikkbe bele kell tenni, mert akkor az egy gyűjtő oldalon jelenik meg. Ha rákerestek arra, hogy kegyelembotrány, akkor az összes cikkünk ott lesz. Most viszont a kegyelembotrányról lesz szó.
Megnéztem, ez nagyjából 500 cikket jelent, úgyhogy senkinek nem javasolnám, hogy fogja és egy kényelmes vasárnap délutánon olvassa végig. Viszont valóban az egész ügyet és annak folyamányait végig lehet alatta követni.
Több kellemesebb vasárnap délutánon.
Ajánlott szakirodalom.
Egyébként biztos lesznek olyan történészek, akik kénytelenek lesznek ezt megtenni, őket előre is sajnálom.
És bocsi.
Egyébként én voltam az a szerencsés, aki nagyjából 3 napja tartott az ügy, amikor az összes korábbi cikkbe ezt a címkét bele kellett tenni, ez nagyjából 2 kattintás, de így is több, mint 1 órám elment vele. Nem baj, megvan egyben. Viszont a kegyelembotrány szerintem azért is méltó arra, hogy az évszava legyen, mert nem csak ezt a konkrét esetet írja le, hanem tényleg az egész évünket meghatározta az, ami magából a kegyelemből, illetve Novák Katalin lemondásából indult. Tehát ami szerintem a legfontosabb, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak a gyerekbántalmazási ügyek, és bátrabban mertek ezzel előállni. Valószínűleg a közvélemény is kicsit érzékenyebb volt ezekre. Elég rendesen felkavarta az állóvizet a Fidesz vezetésében, és hát amiről már elég sokat beszéltünk, és még fogunk is, hogy Magyar Péter színrelépése is gyakorlatilag ezzel indult el, amivel pedig a gyakorlatilag legunalmasabbnak ígérkező választásból egy nagyon izgalmas küzdelmet tudott.
De legizgalmasabbat eddig a NER történetében.
Így van.
És bocsánat, vicces, hogy azóta viszont egyetlen egy kegyelmet nem adott az államfő.
Jó, hát óvatosan kell vele bánni.
Igen.
Ezek után,
hogy de hogy ezek után akkor soha többet senki nem kap kegyelmet, még ha...
Ilyen szociális kérdésekkel is szoktunk néha foglalkozni. Na de, lesznek a liberálisok, meg lesznek a nemzetiek. És azt kell mondanom, hogy a liberális, slimfitszerkós, latteavokádós, mindenmentes, öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon, és velük szemben állnak a két lábbal a valóságban álló nemzeti érzelmű vagány fiatalok. Erre én annyit tudok mondani, hogy nyami, és hogy mindenkinek ajánlunk sok latteavokádót, ez pedig az év szavának. Jöjjön a következő kategória. Őszinte leszek, egy picit én féltem az abszurdumdítól, tehát hogy idén annyira el voltunk azzal foglalva, hogy a hardcore politikát valahogyan tudjuk az olvasóinknak minden létező platformon közvetíteni, hogy a legabszurdabb jelenségeken elfelejtettünk röhögni, pedig ez az egyik legszebb dolog szerintem az újságírásban, és nagyon szeretjük szerintem mindannyian. Aztán amikor elkezdtük Dorinával összegyűjteni, hogy tulajdonképpen mik is történtek idén, az egyik, hogy fuldokoltunk a röhögéstől, a másik, hogy kapcsoltunk egy idő után, hogy úristen, annyi van, hogy ez egyszerűen nem fog beférni ebbe a kategóriába. Lesz itt, tehát ismétlés az már lesz, eddig is volt, de hogy vannak olyan események, amik szerintünk beférnek egyik kategóriába és másik kategóriába is, tehát itt már lesznek ismerős elemek. Viszont kezdjünk egy olyannal, amiben még csak ilyen oldalról kaptunk bele méghozzá a Fidesznek az 1956-tal való rendkívül ambivalens viszonya.
Az a nagyon érdekes ebben a sztoriban, hogy a Fidesznek a nemzeti múlthoz való viszonya az elmúlt évtizedek folyamán mindig úgy alakult, vagy úgy próbálták alakítani a párton belülről, hogy megpróbáltak rácsúszni ezekre a jeles alkalmakra, megpróbálták azokat kisajátítani, összefirkálni a pártlogóval, és terjeszteni azt a felfogást, hogy csak az lehet igazán büszke a magyar nemzeti múltra, csak az érezheti igazán magáénak a magyar nemzeti múltat, aki fideszes. Az összes többi az nem, mert az idegen szívű, nemzetáruló, tatara, 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 tatara. No de, ez a sztori, ez most így kicsikét megbicsaklott ezzel az 56-os mutatvánnyal, és az történt egészen pontosan, hogy egy saját farkába harapó kígyóvá változott a Fidesz, és különösen Orbán Viktor maga is, mert hogy ugye ez Orbán Viktor onnan indul, hogy 1989-ben a Nagy Imréjéknek az újratemetésén ugye feláll, és mond egy kifejezetten keménynek tekinthető szónoklatot.
Bocsáss meg, az önmaga farkába harapó kígyó feláll, és mond... Elnézést, muszáj volt vagyunk.
Na és hogy feláll, mond egy nagyon kemény szónoklatot, amiben még úgy azt lehet kiolvasni, hogy akkor még Orbán Viktor sejtette, hogy miről szólt ez az 56-os történet, többek között például az orosz csapatoknak a kivonásáról. És ezen nagyon nagyot változtatott a Fidesznek az orosz barátsága, és különösen az orosz-ukrán háború, és az azzal kapcsolatos 56-os párhuzam, amit egyébként még 2022-ben maga a miniszterelnök erőltetett azzal, ami hát azért lássuk be egy meglehetősen bornírt olvasata a történteknek, hogy 1956-ban azért kezdtük a szabadságharcot, hogy beköthessük a tűzszünetet. Tehát, hogy ez azért mégiscsak olyan, hogy hát nem is tudom, tehát, hogy azért váglak pofán, hogy a verekedés után kibékülhessünk.
És, van benne logika.
De még mennyi. És innen így, gyakorlatilag innen 2022-től, ettől a hülyeségtől eljutottunk 56 megtagadásáig. És itt nem is feltétlenül kizárólag Orbán Balázs, legyünk jó indulatok, és mondjuk az, hogy szerencsétlen mondatairól van szó, vagy az életlen kések között is inkább egy tompa fakanálnak tűnő Somkuti doktornak a elképesztő blödségéről, vagy a kádári propagandát rendszeresen újra melegítő Bencsik Andrásról van szó, hanem ezek összességéről. És ráadásul az van, hogy ezáltal tulajdonképpen 1956, amit te is nagyon helyesen mondtál a Fidesz alapmítoszának, pontosan ugyanolyan politikai termékké silányodik, mint az összes többi nemzeti múlttal kapcsolatos emlékezett politikai ügy, amit a Fidesz magára húzott. Tehát például nagyon érdekes, hogy amikor 2016-ban még Áder János volt ugye a köztársasági elnök, és akkor Erdogánnal kellett nagyon-nagyon jóban lenni, akkor Áder János elment Szigetvárra egy zrínyi megemlékezésen felszólalni, mondott egy nagyon szép beszédet, mely beszédből csak az nem derült ki, hogy ki ellen harcolva is haltak hősi halál Zrínyiék. És nagyjából ugyanide jutottunk el 1956-tal kapcsolatban is.
Ha már 56. Korunk ávója, tudom, hogy erős hasonlat, de most ezt picit tartanám. Tehát korunk ávója egy kicsit narancsabb, szerintem sokkal savanyúbb, és sokkal, de sokkal bénább, mint szüleink, nagyszüleink idején volt. Azért ezt nem győzöm kiemelni, hogy nagyon nagy szerencsénk, hogy nem jön a Fekete Volga, hogy az Andrássy 60-ba vigyen, viszont hát van nekünk helyette fekete Skodánk, illetve Gellért-hegyi villánk, benne egy Lánci Tamással, és egy szuverenitásvédelmi hivatallal. Balázs, én nem is veszem el tőled a szót.
Szerintem egyébként az ávús hasonlat az nagyon sok szempontból méltatlan. Én ezt úgy látom, hogy az ókori Rómában voltak ugye a gladiátor viadalok, és a gladiátor viadalok szüneteiben, amikor éppen nem a hivatásos viadorok harcoltak egymással, voltak ilyen kis derűre okot adó jelenetek, kijöttek a gyakorlatilag gladiátornak öltözött törpék, és azok kezdték el mímelni, hogy hogyan harcolnak a nagyok, és mindenki így röhögött, meg stb. És a Lánci Tamás féle történetet, ezt így tudom elképzelni, hogy kijön az arénába a törpe, kicsit botladozik, direkt rálép a gerebjére, pofán vágja magát vele, totyog ide, totyog oda, és dől a röhögéstől a társaság. Tehát, hogy és gyakorlatilag itt, hogyha megnézzük, ténylegesen erről van szó.
Mi van? Jó, ugye, röhög a társaság, de is
na jó, csak ez azért fura, mert hogy őt közben azért hozták létre, meg az egész szervezetet, hogy féljenek tőle.
Na de igen, persze, de hát hogy ki fél tőlük?
Hát ez az.
Tehát, hogy van egy levitézlet, 3x3-as, egy... De már Somkuti doktor nincs közöttük, úgyhogy nem is kell minősíteni, meg a szegény Lánci Tamás, és így próbálkoznak eljátszani, hogy ők tulajdonképpen egy hivatal, és egy hatóság, aki eljárhat, de nem járhat el, mert nincs hatósági jogköre. Nem védelmezheti a nemzeti szuverenitást, mert nincs mivel védelmeznie, és nincs tulajdonképpen mit is védelmeznie, Tehát ilyen a maga korlátozott eszközeivel és a korlátolt módján az államot elfoglaló Fideszt és nem az önrendelkezést védelmezi, és éppen ezért van, hogy sohasem Oroszországtól védik a magyar szuverenitást, még akkor sem, hogyha jönnek az oroszok és felpattintják a külügy szervereit, az nem beavatkozás a magyar szuverenitásba, a magyar szuverenitást Brüsszeltől, Washingtontól, meg az átlátszótól, illetve az MTI híreket közlő HVG-től kell félteni.
Az orosz hekkerek védelmében annyit tennék hozzá, hogy a kíváncsiság viszi előre a világot.
Ez így igaz, ez így igaz.
Okay. Sok a gyerek kerül elő ebben az adásban, én ezt most nem is ragoznám túlságosan túl, csak egy új szempontot hoznék be a kegyelmi botránynak a végtelen abszurditásába és amatőr ostobaságába, azt, hogy ez eredményezte azt a rendkívül szórakoztató jelenséget, hogy Deutsch Tamás vezette a Fidesz európai parlamenti listáját.
Igen, ez egy gyönyörű időzítés volt, mert abban az időszakban keresett pont a Fidesz, legalábbis azt állították, hogy még keresik a főpolgármester jelöltjüket, az, hogy ez mennyire sikerült jól, az megint egy másik kérdés, meg nem függ össze a kegyelmi botránnyal, de az, hogy Deutsch Tamás egy hátralépés volt Varga Judithoz képest, az szerintem nem lehet kérdés, tehát Varga Judit azért alapvetően tud viselkedni, beszél nyelveket, az EU-s ügyeket elég jól ismeri, és akkor jött Deutsch Tamás, akinek tényleg sok értéket felfedezni a mondataiban nem nagyon lehet.
Soros.
Béke, ezt kihagytátok. Igen, nagyjából ennyit hallhattunk tőle azon a megint csak szóként állja csak meg a helyét, hogy vita, mert hogy valójában vitáról nem volt szó a közmédiában rendezett sorozatos felszólalásokon, ahol ugye az EP lista vezetők szerepeltek, és itt is azért valami mondandója szinte mindenkinek volt a világról, Deutsch Tamás meg teljesen függetlenül attól, hogy mi volt épp a téma, amiben meg kellett szólalnia, gyakorlatilag ugyanazt az egyen szöveget mondta fel. És hát hasonlóan vicces az is, hogy Novák Katalin helyére pedig Súlyog Tamás került, megint csak ott volt egy nő egy pozícióban, aki a Fidesz szempontjai szerint valószínűleg tökéletesen megfelelt ennek, tehát egy jól eladható, kamerák előtt szívesen szereplő személyről volt szó, és akkor jött Súlyog Tamás, aki hát igazából jobb, ha nem szerepel a kamera előtt, pont pár napja néztük meg azt a jelenetet, amikor Krausz Ferenccel fogott kezet, és hát végtelenül kínos jelenetsor volt.
De egyébként tényleg, tehát hogy az, hogy a Novák Katalin az beszélt nyelveket, ugyanúgy, mint a Varga Judit, intelligens, szépen tudott reprezentálni, ami mondjuk a köztársasági elnöknek a feladata, és Súlyog Tamás meg hát borsófüzeléket vasal, tehát hogy...
És pingpongozik az íróasztalán.
Igen, és talán megint elárulhatunk egy kulisszatitkot, hogy amikor tippelgettük, hogy ki lesz az új államfőjelöltje a Fidesznek, akkor itt repkedtek a nevek. Szerintem még pár nappal korábban Súlyog neve is elhangzott, de ezt azzal a lendülettel el is felejtettük.
Tehát hogy ki van zárva. Tehát emlékszem erre a mondatra is. Hogy
igen.
Le, hogy...
És amikor a frakcióülés után Kocsis Máté kiállt, és lehetett tudni, hogy ezt fogja bejelenteni, akkor még tényleg 3-4 percünk volt, és akkor kezdte el valaki írogatni a neveket, hogy na ki kire szavaz, és ott már senkinek nem jutott eszébe Súlyog, tehát ez szerintem elég szépen leírja azt, hogy mennyire súlytalan figurának tűnt eddig, ahogy az is, hogy utána elhangzott a kérdés, amikor az első sokból magunktól tértünk, hogy na most akkor ki fogja megírni a mégis kicsoda Súlyog Tamás portrét.
Hogyha azt hinnénk, és azt képzelnénk, hogy nincs már olyan mélység, ahol a propaganda nem járt korábban, akkor érdemes bedobni egy új szereplőt, és megnézni, hogy vele mit csinál. Ugye Vona Gábornak volt Terriblek, Juhász Péternek volt ugye az asszonyverés, és Magyar Péternek, hogy fogalmaz ezt az ember civilizáltan, farok riportja.
Hát először is köszönöm, hogy a téma szakértőjeként meghívtatok a műsorba. Én ehhez annyit tudnék igen hozzátenni, hogy valóban ugye ez egy olyan össznépi játék mindig, hogy kampányról kampányra azon sopánkodunk, hogy van-e még lejjebb meg. Hát ez egyébként most mindig lejjebb van, mert hogy ez úgy lejjebb, na mindegy.
És még jó, hogy ezt nem az össznépi játékkal kötötted össze.
Szóval, hogy van-e még lejjebb egy kampányba? Persze, hogy van lejjebb, és ehhez tényleg az kell, hogy ne az eddig unalmas arcokat dobjuk be, hanem itt van egy új arc, aki ilyen szempontból még mennyi kiaknázatlan lehetőséget tartogat. Pedig igazából ebben az esetben is annyiról volt szó szerintem, tehát hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű jó tanács az élethez szerintem, hogyha viszket vakard meg, ennyi. Tehát, hogy nem kell ezt túl dimenzionálni. De hát, hogy ezt így fölvették, akkor így a tévé leadja, és hogy ez micsoda dolog. Tényleg, nem tudok erre mit mondani, szóval, hogy Ez tényleg annyira abszurd, hogy régen azért milyen óvatosak voltak ezek az ilyen lejárató riportok, hogy így ki volt ez a jobbikos, akit így a faágat ilyen óvatosan félrehajtva így meglestünk,
ja,
így a Volner.
Ja, hogy amikor a bokor,
a bokor a mögött, és de az is ilyen kis finoman, ilyen óvatosan, szerényen, vagy nem tudom, most meg
így... Követte őt a riposztnak a fotós,
hát jó, de hát ehhez lehet... képest, hogy így premier plánban...
Aztán konstruktív ellenzéki lett, és már nem követték a fotósok.
Bocsánat, herregezítés, szerintem az a lokál volt, meg nem a riposzt, de teljesen
mindegy. Egyik sincs már, nem?
De riposzt van.
Yeah. Riposzt van.
Egyébként a mélységeknél, ha azokat nézzük, látszik, hogy tényleg kicsit elhamarkodottan írtuk ki a szavazást, mert a Menzer Tamás kicsizése ide is ugyanígy befért volna. Egyébként rengeteg kommentet kaptunk, hogy ennek igazán helyet kéne szorítani.
Túl korán szavaztattunk. Ez van.
De igen, szóval napról napra jönnek újabb és újabb mélységek, és még ez a vakarós zósdi, ez maximum szerintem vicces, vagy még az se, vagy szóval... Már nem az, hanem maga, tehát hogy semmi nincs benne,
persze.
De hogy annál akkor már sokkal durvább, és tényleg akkor sokkal inkább helye lett volna, csak hát előbb lezártuk nyilván itt a jelölést ennek a kicsizésnek, mert ez viszont szerintem tényleg olyan szempontból sokkal mélyebb, hogy hova jutottunk, és ne felejtjük el, hogy még ma másfél év kampányból, szóval mert már most zajlik, de hogy még mindig van másfél év belőle, és az rengeteg idő.
Akkor pénisz helyett penész? Bocsánat, zsíraszált por.
Igen, ez egy nagyon fontos pontosítás. Ugye a történetet gondolom a hallgatók is ismerik, Magyar Péter kórház turnéra indult, és nem meglepő módon síralmas állapotokat tapasztalt, amiket megosztott a Facebookon is, és az egyik ilyen kép a délpesti Jan Ferenc kórháznak a konyhájából származott, ahol a szellőzőt örökítette meg, amin az látszott, hogy ilyen szürke dzsuva van rajta. Úgyhogy ő meg is írta, hogy penészes a szellőző, ami hát valóban síralmas, és nem sokkal később a kormányinfón is előjött a téma, hogy mégis hogy fordulhat elő, hogy penészes a kórház, amire Vitályos Eszter büszkén kijelentette, hogy nem penész található a plafonon, hanem a főzés során a kicsapódott zsírra por szállhat. És nekem azért ez a személyes kedvencem, mert még így a kezével mutatta is, amit a hallgatók nem fognak látni, hogy így elgesztikulálta, hogy a por szemcsék beletapadnak a zsírba, ami hát otthon mindenki tapasztalhatja, hogy tényleg egy nehezen takarítható szennyeződés, de azért egy kórháztól talán elvárható lenne, hogy ezzel megküzdjenek. És én azt szeretem elképzelni ezzel a sztorival kapcsolatban, hogy zajlott az, ahogy ezt kinyomozták. Tehát, hogy kijött a hír, hogy állítólag penészes a szellőző, és akkor valahogy az egészségügyi tárcánál elkezdtek puhatolózni, hogy ez hogy fordulhat elő. Leszóltak a kórháznak, hogy figyelj, nézzétek már meg, hogy ez hogy van, esetleg kiment valaki a helyszíne megvizsgálni, és ez a pillanat, amikor diadalitosan megállapították, hogy ez nem penész, ez zsírra szállt por.
Kimennek, mintát vesznek, analizálják.
Labor, izé.
Na de az senkinek nem jutott eszébe, amikor ezt az okos kerülő manővert kitalálták politikailag, hogy mennyivel jobb a penésznél, hogy zsírra szállt por lóg onnan. Semennyivel, nem?
Hát mondjuk a zsírra szállt por nem okoz problémát, vagy kisebb problémát okoz mondjuk a légzőszervi megbetegedéssel küzdőknek, de hát igen, tehát nem olyan nagyon megnyugtató.
Szerintem nem, mert hogy az először be kell lélegezned a zsírt, hogy rászálljon a por, és hogyha belélegzed a zsírt, az sokkal komolyabb.
Azért a magyar gasztronómiában nem példátlan, hogy zsírt lélegzünk be, szerintem.
Időre ennyi. Ez szerintem így is éppen eléggé tömény volt minden hallgatónak, illetve szerintem nekünk is. Dorina, Tivi, Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hallgatóinknak pedig azt tudom ajánlani, hogy link a leírásban, szavazzatok mindenképpen, ugyanis a ti voksaitoktól függ, hogy ki lesz az év embere, ki lesz az év citromdíjasa, mi lesz az év szava, illetve hogy mi volt a legabszurdabb esemény idén, aminek jár az abszurdum díj. A Fülke jövő héten folytatódik, én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszont hallásra!